Mai műsorunkban átfogó tőkepiaci témákat is érintünk. Itt van velünk a stúdióban Cinkotai Norbert, a K&H értékpapír vezető elemzője. Szeretettel köszöntünk, szervusz!
Szia, köszönöm a meghívást, és köszöntjük mi is a hallgatókat!
Kezdjük talán a fejlett piacokkal és a vezető jegybankokkal. Mit lehet várni monetáris oldalról, és hogyan kapcsolódhat ez össze érdekes befektetési sztorikkal? Egyáltalán hol tartanak a döntéshozók a kamatpályát, vagy a várható kamatpályát illetően?
Igen, ugye minket minden érdekel, ami mozog, és árfolyama van, tehát az amerikai részvénypiacon ugyanúgy idén is úgy van, mint az előző években, és vannak érdekességek, amelyekre azért rá lehet csatlakozni, tehát itt a nagy jegybanki esetleges lazítások, amelyeket most már szerintem jó ideje mindenki vár, tehát nyilván nem csak az idei évben voltak olyan várakozások, hogy itt majd a Fed, vagy akár az LKB kamatot kezd csökkenteni, hanem a korábbi években is. Jó ideje zajlik ez az inflációs megugrás utáni monetáris normalizációnak a vágyakozása igazából, tehát hogy mikor kezdődik el a kamatszinteknek olyan szintre való visszatérése, amit mondjuk a 2010-es években volt, vagy ahhoz közeli, tehát hogy most ez az 5% fölötti amerikai, meg 4% körüli európai kamatszint, azért ez messze van még attól, és hát a piacok ettől várnak egy ilyen árfolyambeli emelkedést és imán értékeltségbeli javulást is. Emiatt van egy sztori, amiben most mindenki szeretne belehinni, az idén is egyébként az elmúlt hónapokban nagyjából így volt, tehát ezt azért várták a befektetők, nem következett még be. Most itt május vége fele vagyunk, tehát hogy nagyjából most van az a pont, ahol az Európai Központi Bankkal kapcsolatban azért most már egészen valószínű, most ilyen különböző Bloomberg árazások alapján úgy tűnik, hogy ilyen 90% valószínűsége van annak, hogy a következő kamadöntő ülésen itt majd lesz egy kamatcsökkentés, ez gyakorlatilag pár hét, tehát igazából ez gyorsan ki fog derülni, és az év hátralévő részében még mondjuk egy ilyen további egy-másfél darab, tehát összesen egy ilyen 2,5 Európában, Amerikában pedig nagyjából most ilyen másfél kamatvágás az, amit így vár a piac, tehát nagyjából így novemberre már van egy fix kamatvágás, és akkor akár decemberre már egy újabb is lehet, vagy odáig akár már kettő is lehet. Tehát jelenleg így néz ki a piaci várakozás, most ennek farvizén azért a befektetők nem pesszimisták, tehát amikor a trendekben gondolkodnak, és mondjuk például valaki ránéz csak egy S&P 500-ra akár, akkor azt látja, hogy hát itt 5000 pont fölött vagyunk jócskán, tehát történelmi csúcsok közelében vagyunk, hol kimegyünk új csúcsra, hol egy kicsit visszahúzzák az indexeket, de összességében ott vagyunk, tehát nagyon nagy meglepetés az ilyen szempontból nincsen. Az a kérdés, hogy ezek a kamatvágások ezek végül bekövetkeznek, most egész valószínűnek mondják, hogy igen, és hogy egyébként vannak olyan szektorok, zárója például mondjuk a chipgyártó szektor, vagy akár a mesterséges intelligencia által fémjelzett szektorok, amelyek további érdekességeket tudnak kiváltani, meg izgalmat a befektetőkben.
A makrotényezők felől mozduljunk el egy kicsit a vállalati fundamentumok irányába. Az első negyedéves jelentési szezon véget ért gyakorlatilag az Egyesült Államokban. Milyen folyamatokat, milyen vállalati fundamentumokat láthattunk?
Úgy összességében a negyedéves számok egy picivel meghaladták a várakozásokat, akár a bevételek, akár a profit számok szintjén. Ez egyébként szektorok szintjén is azért úgy általánosan elmondható, tehát nem lehet egy-egy szektort szerintem kiemelni, a fundamentumok terén legalábbis semmiképpen sem, így azért nagy többségében teljesítették ezeket a várakozásokat. Összességében egy nagy meglepetés az azért nem jelent, mert általában ez így szokott történni. Tehát, hogyha megnézi valaki az elmúlt negyedéveket, elmúlt éveknek a teljesítményt, akkor nagyjából azt látja, hogy szinte mindig akár bevétel oldalon, akár egyébként a profit számok tekintetében azért ezek a várakozások teljesülni szoktak, picit általában felül teljesítik ezeket a várakozásokat. Itt inkább a kérdés az az, és egyébként két kérdés szokott lenni. Az egyik, hogy ez a növekedés tekintetében mit jelent, mondjuk így a szektorok kapcsán adott esetben, vagy a piac szintjén, mennyire korrelál mondjuk egyébként a GDP növekedéssel, vagy éppen nem korrelál ez, illetve mik azok az előrejelzések, amiket mondjuk a menedzsment ad, hiszen azért ezekre azért nehéz így agregált számokat húzni átlagosan, x százalékos bevételnövekedés, vagy y százalékos profit növekedést vár a menedzsment, hiszen valaki ad, van, aki nem ad, van, aki csak egy-két driver ad várakozás, van, aki nem. A technológiai szektor az, ami húzza, dominálja méretéből adódóan is mondjuk az amerikai piacot, és nyilván a globális piacokat is súlyából adódóan azért erősen befolyásolja, hogy azért ilyen vegyes gyors jelentéseket láthattunk előrejelzések szintjén. Tehát voltak olyanok, akik azt mondták, hogy például a Meta kapcsán, hogy itt lesz még a metaverzumnak komoly költségvonzata, ennek nem örültek a befektetők, voltak olyan gyors jelentések, ahol adott esetben pozitív kommentárt adott a menedzsment, volt, ahol mondjuk a Netflix kapcsán az hangzott el, hogy itt most nem fogják nagyjából most már megmondani a jövő évtől kezdődően, hogy akkor milyen előfizetői szám növekedéssel kalkulálhatnak az elemzők, és hogy ezt találja ki mindenki majd a bevételből adódóan, ami egy nagyjából elég fontos driver ahhoz, hogy egy növekedési céget emiatt jelentősen meg is büntessenek utána másnap a piacon, és ez így is történt. Gazdasági szempontból egy lassuló időszak, akár az amerikai gazdaságot illetően az a kérdés, hogy lesz-e soft landing, lesz-e hard landing, milyen típusú landing lesz, még mai napig szerintem ez nincs eldöntve. A defenzívebb ágazatok felé ilyenkor azért sokan rá szoktak súlyozni, és ez azért elég sok szektornak az árazásában, ami mondjuk az esetben korábban lemaradó volt, az ilyenkor egy plusz felhajtó erőt tud jelenteni, vagy összességében azért itt akár az árfolyamok szintjén is ez sokszor elmondható.
Egy picit érjünk ki a kockázatokra is. Mi lehet az egyébként, ami ezt a relatíve optimista hozzáállást ezt esetleg meg tudja törni? Tehát vannak-e ilyen jól azonosítható kockázati tényezők, amire érdemes a befektetőknek figyelnie? Illetve ennek kapcsán rákérdeznék magára az említett technológiai szektorra is. Itt ugye mindenki nagyon figyel erre a legnagyobb, mágikus 7-8 részvényre, és ezzel kapcsolatban, hogy mondtad, azért most elég vegyes fogadtatása volt a gyorsjelentési szezonnak. Mekkora kockázat ez valójában, hogy az S&P teljesítményének egyre nagyobb részét ez a néhány cég dominálja?
Én azt gondolom egyébként, hogy nem akkora probléma, mint amekkorának sok esetben hajlamosak vagyunk beállítani, vagy nagyon sokan akarják ezt beállítani, hiszen azért mindig is voltak sztárpapírok a tőzsdék során, tehát hogy visszamegyünk 20 évet, 30 évet, 50 évet, mindig találunk olyan cégeket, amelyek domináltak, olyan szektorokat, amelyek ilyen hot topicnak számítottak, és akkor mindenki ezekkel foglalkozott, és mindent ebből deriváltak, növekedést adott esetben, jólétét a társadalomnak is, hogy majd ezek a cégek fogják ezt elhozni, útógyártók, telekommunikációs cégeket is fel lehet sorolni, voltak olajcégek, voltak bankok, tehát most technológiai részvények, tehát hogy valamilyen szinte minden egy picit technológia, ha egy nagyon tág értelmezést akarok használni, az Amazon is egyébként egyszerre ciklikus fogyasztás is, meg technológia, a Teslánál is ugyanúgy ez elmondható, a Meta igazából kommunikáció és technológia, az Apple meg igen, talán a leginkább pure technológia, de hogy összességében ez minden cégben, akár energiaiparban is jelen van a technológiai változás, technológiai forradalomnak a vívmányai, akár a mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlemények, de egyébként ezzel kapcsolatban csak egy érdekesség, hogy az Nvidia hajlamos ellopni a sót azért más cégek elől, vagy más részfények elől. Én azt látom, hogy azért itt valaki megnézi a bevételét az Nvidia-nek, akkor azért elég komoly vásárlóként jelennek meg itt a nagy tech cégek, akár Microsoft, Amazon, tehát hogy különböző beruházásaikat tulajdonképpen mind abból, vagy részben az jelenti náluk, hogy mondjuk csipeket vesznek az Nvidia-tól. Az Nvidia bevételének egy elég jelentős, majdnem akár a felét is ki tudja tenni egy-egy nagy cégeknek, így összeadjuk a vásárlásait. Tehát zajlik egy ilyen forradalom a szemünk láttára, az, hogy ez egyébként dominálja az indexeket alapvetően, nem csak nyilván egyrészt a market share és nyilván egyébként tehát a kapitalizációt viszonyított arány miatt is, vagy nyilván amiatt is, hogy mondjuk a hírekben mindenki erről beszél, és a befektetők ugye volumen oldalon is ebben trédelnek, ezzel foglalkoznak, ez érdekli őket, ez mozgatja őket, és ebből deriválják a számos mozgását tulajdonképpen a tőkepiaci termékeknek. Az azt hiszem semmi probléma nincs, ez még egyszer mondom, mindig így volt, tehát hogy valószínűleg a jövőben is lesznek ilyen témák. Itt az a kérdés, hogy ez a mesterséges intelligencia forradalom, ez visszaigazol-e, vagy hoz-e olyan technológiai áttörést, ami mondjuk GDP növekedési ütemben egy magasabb szintet jelent, fenntartatóvá teszi ezáltal jobban ezeket az árazásokat, amelyek most éppen a piacon kialakultak, ami nem alacsony, tehát mondjuk egy 20 körüli pépere az nem alacsony historikusan, de nem is extrém magas, tehát volt már ennél sokkal rosszabb is. Ha nem, az nyilván egy kockázatot jelent, és hogyha nem igazolja vissza azt a technológiai fejlődést, nem igazolja vissza azt a növekedést, ami várható ezzel kapcsolatban, az probléma, akkor az árazások megkérdőjeleződnek, az egy befektetőnek risk. Másik kockázat, hogyha mondjuk a jegybankok nem kezdenek el kamatot vágni, de nem azért, mert erős a gazdasági növekedés, hanem egész más okok miatt, az szintén egy kockázat. Mert csak még ez egy gondolat, hogy azt nagyon sokan félreértik, hogy ugye, ha a Fed LKB nem kezd végül kamatvágásba, meg nem olyan kamatpályát hajt végre, mint amit most a befektető árazások, elemzői előrejelzések mutatnak, mindenki negatívumként könyveli el ezeket, tehát valójában, ha erős a gazdasági növekedési ütem, és emiatt nincs szükség igazából a kamatokat vágni, hogy egy picit serkentsük a gazdaság növekedését, az önmagában még nem bűn, hiszen a cégeknek a profit termelése ezáltal azért jelentősen javulhat, és az fénypiaci árazásoknak meg pont egy pozitívum.
Még azért eszembe jutna mondjuk egy-két geopolitikai feszültség, gócpont a világban, illetve az amerikai elnökválasztás is az idei év kapcsán. Ezekkel kapcsolatban látsz olyan tényezőket, amik mondjuk jelentős hatást gyakorolhatnak a piacra?
Szerintem az amerikai elnökválasztás az egy olyan szempontból könnyebb téma, hogy ott azért sok tényinformáció nem ismert. Tehát vannak különböző várakozások, hogy ha egyébként Trump lenne az elnök, akkor mondjuk milyen adócsökkentések lehetnének, ez mondjuk egyes szektoroknak az értékeltségét, megítélését hogyan javíthatná befektetői körökben. Ezt nagyjából láttuk egyébként 2016-17 környékén, hogy ez mit jelentett. valami hasonlót lehet talán most várni, hogy a konkrétum mi lesz, az meg nyilván majd kiderül akkor. És ugye ott van mondjuk Biden, ahol meg mondjuk lehet, hogy adóemelésekre kerül sor, költségvetésnek ez a fajta újragondolása is felmerülhet, hogy mondjuk picit többet fizetnek a vagyonosabb emberek, picit mondjuk lehet, hogy a szociális kiadásokra nagyobb szerep hárul, az egészségügy kapcsán is lehet mondjuk például ennek akár pozitív hozadéka az amerikai gazdaságra nézve, de ez megint nagyon alszektoronként is változhat, tehát nyilván az ördög mindig a részletekben rejlik, valószínűleg itt is. Szerintem ezzel kapcsolatban most olyan túlzottan nagy téteket rakni még az asztalra, ugye 5-6 hónappal így az amerikai elnökválasztás előtt, az még lehet, hogy korai, lehet, hogy még nem ez a legfőbb faktor, ami mozgat. Ugye a geopolitika egy érdekes terület, tehát ez kétségtelenül tény, de hát ugye megint egy kicsit talán távolabbra lépve ezzel csak azt tudom mondani, hogy az elmúlt 50-60-80 évben rengeteg geopolitikai feszültség, ami is végül súlyos eszkalációhoz is vezetett, övezte tulajdonképpen a tőkepiacok emelkedését, és ezek rövid középtávon lehet, hogy hatást gyakoroltak, de még az sem biztos. Hosszú távon viszont nem ezek voltak azok a fő fundamentumok. Az Izraellel, Iránnal kapcsolatos fejlemények, az orosz-ukrán konfliktus, akár ugye Kína-Tájván kérdése, ezek mind-mind ilyen kockázatot jelentenek. Valószínűleg a befektetők úgy gondolkodnak, inkább ez regionális kockázat, jelentős vagy adott esetben valamekkora valószínűséggel egy komolyabb eszkalációra, de ezeket mindig csavargatják le fel tulajdonképpen a befektetők, és még nem érte el azt az inger küszöböt, ami globálisan szerintem ilyen tartós átárazáshoz vezetett volna, hiszen az a 20 körüli PPR át, ez azt mutatja, hogy egy dollárnyi profitért 20-szoros pénzt fizetnek a befektetők, ez általában magas, tehát hogy visszamegyünk az elmúlt 20 évben, 30 évben, 50 évben nem volt ekkora, inkább 15, inkább 10 időnként, tehát hogy nem volt az ilyen jelentős mérték, és már amikor nagyon nagy lufit fújtak a befektetők a dotcom lufi körül, akkor meg volt ez 30 vagy a fölött is, tehát hogy ebből a szempontból nem vagyunk azon a szélsőséges tartományon, ahol még így aggódni kellene, hogy minden egyes kis szikra az így be tud indítani mondjuk egy komoly kockázat formájában egy ilyen leértékelődést.
Ha körülnézünk az Egyesült Államokon kívül is a világ részvénypiacain, akkor azt láthatjuk, hogy rendkívül széles sávban szóródtak az idei hozamok. A fejlett piacokon egy jó 30% különbség van a legjobban és legrosszabbul teljesítő tőkepiacok között, míg a fejlődő piacokon ez a spread ez 60% körüli. Láttuk-e olyan piacot most akár a fejlett világban, akár a fejlődő országok körében, ahol különösen érdekes az értékeltség?
A fejlett piacokon igazából az amerikai piaccal kapcsolatban nem vagyunk pesszimisták. Van egy ilyen vélekedés, hogy akkor most Európát felül kell súlyozni, Amerikát alul kell súlyozni, lesz egy ilyen hozamkonvergencia a kettőben. Szkeptikus vagyok egyébként ezzel kapcsolatban. Az, hogy mondjuk nagyon nem fog eltérni a kettő egymást, azt inkább valószínűnek gondolom, mint hogy most Európa látványosan felülteljesítene. Szóval az európai makrogazdasági mutatók azok azért kevésbé erősek, és mondjuk az LKB által is nem véletlenül van korábbra várva, ugye egy kamatvágás, mint a Fednél, és ugye ez általában elég ritka, tehát nem nagyon szokott ilyen történni, hogy az Európai Központi Bank megelőzi a Fedet, és bátrabban először kezd el kamatot vágni. Általában inkább reagál ezekre a folyamatokra. A fejlődő piacon azért most nyilván egy picit lehet, hogy hazabeszélek ezzel, hogy azt mondom, hogy a magyar piac egy kimondottan olcsó és attraktív árazású történet, mert hát, hogy megnézem az árazásokat akár egy Bux Index szintjén, akkor azt látjuk, hogy hát ez a 6 körüli PPR át, csak így tehát kontextusba helyez, hogy az amerikai piacon 20-at láttunk, tehát hogy most ehhez képest a magyar piacon 6 a jelenleg az értékeltségi mutatószám. Ez nyilván a német piachoz képest is, nyugat-európai piacokhoz képest is nagyon komoly diszkont, és nem véletlenül alakult ki. Látszik az, hogy a külföldi befektetőknek a súlya is ugye azért csökkent, illetve az orosz-ukrán konfliktus a régiós geopolitikai bizonytalanság az itt lokális és régiós szinten azért meg tudja határozni egy-egy piacnak az árazását. Ugye ezt is említettem, hogy ez globálisan egyelőre azért limitált, de pont ilyen regionális szinten azért meg tud jelenni. Komoly kérdés, hogy ez a konfliktus mikor kerül lezárásra, vagy milyen megoldással kerül lezárásra. Komoly kérdés, hogy a piacra mikor térnek vissza ezek a külföldi befektetők egyrészt, másrészt az árazás mikor éri el azt az attraktív szintet, hogy felkelti a figyelmüket. Szerintünk ez nagyjából egyébként megtörtént, és ez látszik is az elmúlt egy-két hónapnak az adataiból is, hogy azért lassacskán elindult ez fölfelé. A magyar piac teljesítmény is nyilván elindult fölfelé, és hát ugye, ha megnézzük ezeket a nagy papírokat, ugye a négy tradicionális nagy részvényt, tehát akár a MOL-t, az OTP-t, ugye a Richtert és a Magyar Telekomot, mindegyikben van egy-egy olyan sztori, ami mellett azért lehet pálcát törni, és lehet azt mondani, hogy ebbe belehisznek a befektetők.
Nagyon sokat emelkedtek már ezek a hazai részvények az elmúlt időszakban, ugye történelmi csúcs közelében van a Bux. Melyik sztoriban látod most a legvonzóbb jövőképet, hogyha a négy blue chippel kapcsolatban érdeklődünk?
Magyar Telekom ment kvázi a legtöbbet, és mégis az egyik legnagyobb potenciál talán egyébként szerintem ebben a sztoriban van, hiszen itt azért az infláció követő díjkorrekció egyrészt, másrészt az a fajta trend, ami nyilván akár a magyar makrogazdaságot jellemzi, fogyasztással kapcsolatos optimizmust akár megerősíti, az mind azt mondja, hogy egyébként itt most mitől kellene attól félni, hogy majd 10 év múlva például mondjuk nem lennének ilyen nagyon drasztikus szinten ezek a, vagy forintban legalábbis kifejezve ezek a távközlési kiadások mondjuk magánszemélyek szintjén, miközben a költségeket meg elég jól menedzselik. Tehát, hogyha ezt valaki modellezi, akkor abból nagyon gyorsan kijön az, hogy azért a távközlésre fordított kiadások magánember szintjén azok veszek emelkedni fognak, nyilván az inflációval, vagy akár a reálbérek dinamikájával is emelkedhetnek. A piac az nem sok szereplős, a beruházásoknak van egyfajta költségszintje, ami ugye terhet fog majd jelenteni, de a költségeknek más szintje meg viszonylag jól kontrollálható. Tehát ebből a szempontból a cash flow story az ott van, ami nincs magasan árazva még jelenlegi árfolyam mellett sem, és nyilván a legtöbb elemző is inkább magasabb célárakat, magasabb felértékeket dob emiatt ki, ez nem annyira meglepő. Ugye a Richter kapcsán azt gondoljuk, hogy alulértékelt a történet, tehát hogy viszonylag egyértelmű, hogy azért ebben a papírban ennél nagyobb potenciál van. Ugye itt van a Vraylar, ami egy elég komoly bevételt fog még jó pár éven keresztül a Richternek produkálni, és azért itt a különböző üzletágakat így összerakva, sum of the parts alapon megint az jön ki, hogy ez ezért ennél valószínűleg többet ér, és az árazásából is egy ilyen, már-már ilyen bántóan nagy diszkont alakult ki, akár a szlovén krikával szemben, akár nyugat-európai gyógyszercégekkel szemben, tehát hogy látszik az a gap, aminek inkább szűkülnie kellene, így a mi jellemzői előrejelzéseink alapján. Az OTP-nél egyértelmű ott van a terjeszkedés, tehát ugye itt a Luminorral kapcsolatos hírekre, hogyha gondolunk, hogyha valaki ezeket követte, hogy milyen szinergiákat találhatnak a régiós különböző bankok között a saját OTP-ernyő alatt most már, tehát hogy ilyen szempontból ott egy elég komoly régiós terjeszkedési sztori van, talán a befektetők fejében is ez egyre inkább egy régiós sztori, és nem mindenki csak arra gondol, hogy egy magyar bankról van szó, hanem arról, hogy itt van egy régiós ambíciókkal rendelkező, és egyébként ezért tenni is hajlandó bankcsoport, ami azért árazásában sem drága feltétlenül. Nem is olcsó, tehát ezt el kell mondani, hogy nem olcsó, itt a kérdés az, hogy tudja elhozni azokat a számokat növekedés szintjén, saját tőkárán is megtérülés szintjén, esetleg a szinergiák szintjén majd az OTP. És egy ilyen ott van még a MOL, ahol azt gondolom, hogy azért szintén az olajárak függvényében azért itt lehet még egy jó sztori. Itt a MOL-nak az előrejelzései is azt mondják, hogy azért nem kell ahhoz nagy és nagyon durva olajáraknak lennie, hogy egy stabil osztalékfizetés legyen, egy viszonylag jó osztalékhozammal, és minden, ami elfelőtt van, az extra, tehát gyakorlatilag az további potenciált biztosít, és persze a körforgásos gazdaság, illetve nyilván az ott esetben a downstream, a finomítói marzsok tekintetében itt még mindig vannak olyan sztorik, amikben lehet fantáziálni, lehet benne sztori, lehet akár magasabb árfolyamértékeket is kikalkulálni, ugye az elemzői konszenzus is azért magasabb a mostani árfolyamnál, tehát hogy, de ez inkább egy ilyen osztalék sztori, egy ilyen hasonlóan egy ilyen cash flow sztori, mint a Telekom lesz majd, hogyha ott az árazás a helyére kerül.
Köszönjük a beszélgetést Cinkotai Norbertnek, a K&H értékpapír vezető elemzőjének, és nagyon jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen én is.
Ennyi fért mai műsorunkba. Hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy az elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Szép hétvégét kívánunk.